Az országot járja a FONU igazgatója egy érdekes esemény kapcsán. Remélem azért a vételi viszonyok nem lesznek hallhatatlanok, tehát hallanak majd bennünket. Horváth Lászlóval beszélgetünk abból az alkalomból, hogy a FONU Budai Zeneház részére a fővárosi közgyűlés a Pro Urbe Budapest díjat adta a közelmúltban. Persze számtalan más dolog is van, de először is próbáljuk ki, hogy halljuk egymást. Szia, Laci, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Most jól hallunk, úgyhogy akkor ezt a pozíciót próbáljuk megerősíteni. Többször az utóbbi időben próbáltam a közelbe kerülni, hogy egy kicsit beszéljünk, hiszen annyi minden alkalom volt rá, volt a FONU kiadónak egy nagyon érdekes nemzetközi sikere már többedik éve a kiadványai kapcsán, aztán most éppen, ha jól tudom, most is erre utazol, hogy a Héttorony Fesztivál zajlik, ami az ország különböző részein, erről egy pár mondatot majd mondhatnál, megjelenik ez az építészeti zene közösen, és hát most ez a Pro Urbe díj, ez egy ilyen döntő dolog volt. Na szóval mindezekhez egyrészt gratulálunk, eddig még biztos jó lesz a vonal, de azért remélem, hogy többet is tudunk beszélni. Egy pár szót, hogyha azért összefoglalnál a kiadványok kapcsán arról, hogy a FONU a nemzetközi Vomex top listára megint került, már talán harmadik vagy negyedik alkalommal a kiadóként.
9. alkalom.
Hányadik?
9.
alkalom. Ajjajjaj, akkor ennél sokkal több. Na hát mi ettől még ugyanúgy örülünk neki. Valami tudsz-e ezzel kapcsolatban kiemelni, ami most ebben a sokféle más témában is, vagy ezek mellé még izgalmas lehet, hogy mi itt az?
Hát ugye mindig érdekes, hogy mi itt Közép-Európában mindig más csinálunk, mint mondjuk a Németországban, vagy Franciaországban, vagy Angliában a kiadók, mert egyszerűen más kultúrkörrel dolgoznak. Itt a Meybahár zenekar ugye egy görög lemezt adott ki, mert a Meybahár vezető Kopcsik Márton ugye görög feleséggel és görög barátokkal tudott másként gondolkodni erről a zenéről, a balkáni vagy a görög zenékről, és hát ez világzeneként apostrofálva, ez érdekes a szerkesztőnknek, hát többek között ennek az albumnak is köszönhetően kaptuk ezt a díjat, de hát kellett hozzá a Cserepes Károlynak a Félix albuma, vagy a Lajkó Félixnek a Zsüzöl albuma, ugye ez egy balett zenéhez írt darab, és hát a pontozásokból összeadódik egy toplista, és hát ezen mi becsúszunk a top 20-ba, ahogy mondtuk én már 9. alkalommal, és ez azért érdekes, mert Közép-Európában nincs még egy kiadó, aki ezt ilyen következetesen képviselné, hogy a kísérleti zenék, a világzenék, az ethno jazz, a népzene, vagy a népzenei leágazások, azok eljussanak a hetőny rádió szerkesztőkhöz, mert itt legalább 25, de inkább 50 szerkesztő pontozza ezen kiadványokat szerte a nagyvilágból, Európából, Afrikából, de Ausztráliából is.
Egy teljesen más oldala a zenének, amiben most jársz éppen, most vagy úton, a Héttorony Fesztivál. Erről is, ha egy-két-három összefoglaló mondattal segítenél a hallgatókat megismertetni.
Hát a Héttorony ugye az a Makovec örökséghez kapcsolódó fesztivál. Kárpát-medencében olyan ikonikus Makovec épületeket látogatunk meg, mint a ma például itt vagyunk Kakasdon, a Kakasdi faluház, amelyek a Makovec életműnek fontos darabjai, mert közösségi házak vagy templomok, és az elmúlt hét óta, nem is tudom már, hanyadik helyszínen, hetedik talán, és hát nagyon élmény ott lenni, de azért is élmény nekem, mert látom, hogy mekkora élménye a zenésznek betérni egy Makovec templomba, például most Herzko Ági itt rácsodálkozott a Kakasdi belsőre.
Éppen kérdezni akartam, hogy ki lesz ma a fellépő.
Herzko Ági Nikola Parovval, illetve Balogh Kálmán trió Kotika művészével Erdélyből. Meg hát filmfestésben úsztatjuk majd ezt a Kakasdi faluházat, tehát hogy itt van vizualitás, koncertélmény, illetve egy ilyen utazóépítés kiállítást mutatunk be. Annak az apropója pedig, hogy holnap a Műcsarnokban kezdődik a Makovec 90 Angyalok és Építészet című kiállítás. Tehát Makovec címe 90 éves lenne, november 20-án született, és ez az apropó, hogy mindig visszajönünk a fővárosba a születésnapjára, és ekkor kezd látadása a Makovec díj is holnap a Műcsarnokban.
Máric, korábbról számtalan ilyen prima-primissima díjat kaptatok, ha jól emlékszem, a múlt évtizedben Magyar Örökség díjat, tehát többféle ilyen cím is van. Nagyon sokféle dolog játszik itt egyszerre, az épített örökség, a zene, a természettel való viszony, az értékeknek ilyen közvetítése. nem ér-e véget, szóval hogy tud-e tovább lépni, vagy pedig ezen a szinten tud-e megmaradni ez a szervezet, mert hát nagyon sok mindent párhuzamosan csináltok. Van ez még tovább az a kérdése? Már nem, hogy a fonó bezár-e vagy sem, mert ez nem kérdés, hanem hogy mi az, ami még hajtani tud benneteket, téged benneteket?
Ez egy folyamat, szóval nincs olyan, hogy megérkeztél szerintem.
Úton vagy.
Úton vagy, és mert most ebben az évben láttuk, hogy a Szent Efrém Férfik a Lendván milyen koncertet adott, a Dress Mihály a saját vonós kvartettjével Erdélyben milyen élményeket generált, tehát hogy ez biztos azt jelenti, hogy igenis jövőre el kell indítani újabb művészeket, vagy egy kórust más helyszínre kell elvinni, mert hogy ez mindenkinek élmény olyan helyeket megismerni, ahol nem jutsz el különben, hanem lenne mondjuk Héttorony Fesztivál, mert ezek a kis közösségek, kis falvak, tehát egyáltalán nem rendelkeznek kulturális büdzsével, tehát nem tudnak úgymond menő budapesti produkciókat elhívni,
saját erőből
szolgálni technikával, marketinggel, stb. Tehát, hogy ez egy más lépték, amikor itt becsöppensz egy ilyen vidéki faluházba, de hát véletlenül működni fog ma is, és itt lesz 100-150, jó esetben 200 ember, és olyan élményt kap, amit valószínűleg nem is tud beazonosítani, hogy talán ki az a Poszika, vagy a Herzko Ágiról lehet, hogy hallott, de most nem is. Tehát mi szeretjük úgymond meglepni, és olyan helyekre, olyan első produkciót elvinni, ami élményszámot tud generálni, tehát soha nem a tutira utazunk, mert a tutira utazol, ott véletlenül más biztonsági játék van.
Na hát egyrészt gratulálunk mindezekhez is most a legfrissebben is konkrétan a Pro Urbe Budapest díjhoz, és hát majd találkozunk, mert ezáltal, hogy te nyilván ezt tudod, de a többieknek is mondjuk, hogy visszakerült a közelébe a fonónak a civil rádió, úgyhogy akkor személyesen is megtesszük, majd Horváth László volt a vendégünk.
Köszönöm,
a fonó igazgatója. Gratulálunk és szia!
Szervusz, minden jót!
Thank you. 114, 115, 116.
117 perc.
Egy hónapja körülbelül egy sajtóanyagot kaptunk, a jövő generációi fizetik meg a repülés árát, ez volt a címe, ami hát nagyon érdekes. Ennek kapcsán kerestem Martó Miklóst, a Magyar Természetvédők Szövetségének munkatársát, és beszélgetünk erről az anyagról kollégámmal együtt, Dudok Dáviddal. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Szép jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
No hát, Miklós, meséljen nekünk arról, meglepő és melbevágó az első mondat, ami most mindenféle fejlesztési szokást hirtelen, hogy mondjam, megkérdőjelez az én szempontomból is, hogy az a Természetvédők Szövetsége és a Fenntarthatóság Feli Egyesület arra szólítja fel a döntéshozókat, hogy ne bővítsék közpénzből sem a budapesti Liszt-Ferenc nemzetközi repülőteret és más hazai repülőteret sem. A kérdésem akkor, hogy mi is a háttere ennek?
Igen, tehát hogy mi azt gondoljuk, hogy mielőtt a közpénzeknek ekkora nagy mértékét fordítanánk egy bizonyos irányba, ezeket a dolgokat alaposan körbe kéne járni. Tehát az összes döntésnek a környezeti és főleg a társadalmi vonatkozásait is meg kellene vizsgálni. Tehát jelesül a légi közlekedés az a legszennyezőbb közlekedési mód. A repülővel való szállítás az például 43-szor annyi üvegházgázt bocsát ki, mintha ugyanazt a terhet vasúton szállítanánk. Tehát, hogy közpénzt valami olyanra fordítani, ami nem hatékony, de legalább beszegek leszünk tőle, hát ez erősen megkérdőjelezhető.
Hát és nagyon nagy összegekről van szó, szóval nem alkalmi kis löketekről, hanem nyilván egy repülőtérnek az átalakítása, felújítása, bővítése, ezek heroikus költségeket jelentenek.
Igen, tehát én most a napokban újra számoltam ezeket a költségeket. Ugye a tavaly júniusban vásárolta vissza a magyar állam a Ferihegyi Nemzetközi Repülőteret, akkor ez 1200 milliárd forint volt. Azóta közzétették, hogy a repülőtérre vezető út fejlesztésére 1000 milliárd forintot fogunk fordítani, és nemrég közzétette a kormány azt a szándékát, hogy a repülőtérre vezető vasútra, a hármas terminál megépítésére és a repülőtérre vezető közútakra további 1000 milliárd forintot kíván fordítani. Tehát, hogy most csak ez a három tétel, ez 3200 milliárd forint, csak összevetésnek mondom, hogy az ominózus Balassagyarmat-Vác vasútvonal, ahonnan ugye leugrott a vonat, annak a felújítására 3 milliárd forintot fordítunk.
Hát azért nagyon elbevágó összegek, ugyanakkor nem is teljesen tudja áttekinteni az ember olyan nagy összegek, amik hirtelen az egyéni háztartásainkból, vagy a mindennapi számlálásainkból ezek a nagyságrendek már nem követhetőek. Volt egy október közepén egy konferenciát szerveztek, konfliktusok a repülés körül, azt hiszem ez volt talán a címe. Itt erről a dologról volt szó, illetve hát azt sejtem, hogy erről, de hogy ezeket az érveket erősítették meg, vagy voltak-e más fontos hangsúlyok, amiket kitettek, egyáltalán miről szólt a konferencia bőségesebben, vagy részletesebben, ha mondaná?
Ez egy nagyon érdekes konferencia volt, én azt gondolom, hogy nagyon eredményesnek is mondható. Többféle szakma elmondta, képviselői elmondták a véleményüket. Amit az eddigiek mellé mindenképpen hozzátennék, hogy bár azt hangoztatjuk, hogy a repülés az egy gazdaságilag nélkülözhetetlen dolog, és gyakorlatilag a gazdaság motorja, nem egyértelműen kimutatható, hogy a gazdaság hat jól a repülésre, vagy a repülés hat jól a gazdaságra, és azt nagyon gyakran figyelmen kívül hagyjuk, hogy ha én veszek egy repülőjegyet, akkor nem fizetek áfát, és nem fizetek kerozinadót, ellentétben, ha mondjuk vonattal utazok. Hm. Tehát, hogy egyáltalán, tehát, hogy gyakorlatilag azt látjuk, hogy a repülés, mint szektor, nem veszi ki a részét a közterhek viseléséből, ugyanakkor a tehát ugye a közösségi forintok elköltéséből meg aránytalanul nagy részesedést kap, és igazából mi próbáljuk megérteni az összefüggéseket, tehát hogy mi olyan kérdéseket teszünk fel, amire várjuk a választ részben a döntéshozóktól, részben a repülőtértől, meg hát részben magától a szakmától.
Néha figyelemmel szoktam kísérni azt például, hogy hogyan alakul akár európai szinten is a vasúti teherszállítás, és nem akarok nagyon erős szavakat használni, de talán a döglődik szót lehetne igazából ide citálni, és hogy az Európai Unió azért nagyon szeretné fejleszteni a vasúti szállítást, vagy akár az intermodiális szállítási lehetőségeket, hogyha ezeket az összegeket ilyesmire fordítanák a gazdaságosabb vasúti szállítás érdekében, akkor az egy járhatóbb út lenne, veszem így ki most a szavaiból.
Tehát a vasútra fordítani pénzt mi azt gondoljuk, hogy mindenképpen sokkal-sokkal jobban megérni. Mi azt gondoljuk, hogy a vasút sokkal inkább, tehát egy józan paraszti észre, ha én akarok szállítani akár terhet, akár embereket, sokkal több energia kell ahhoz, hogy ezt az egészet, ezt fölemeljem és a levegőben tartsam. Tehát az egész valami olyan hihetetlen energiaigényű, ami nem, tehát józan paraszti észre, józan logikával nem bír, elvileg nem bír versenyképes lenni. Gyakorlatilag azért versenyképes, mert a repülés nem fizet áfát, nem fizet kerozinadót, tehát olyan előnyökhöz jut, ami hát nem egy fair, nem egy becsületes versenyre jellemző. Mi azt gondoljuk, hogy legalábbis a 600 kilométer fölötti utazásokat azonnal át kellene rakni. Bocsánat, tehát a 600 kilométer alatti utazásokat át kellene rakni vasútra, tehát az egy nonsens, hogy magyar utasok, amikor mondjuk el akarnak utazni Prágába, akkor egyáltalán szóba jön a repülés.
Hát valószínűleg azért jön szóba a repülés, mert az másfél óra, és én voltam Prágában vonattal háromszor, az pedig összességében volt 13 és fél vagy 14 óra, tehát azért itt egy komoly fejlesztés.
Na de hova rohanunk?
Ez így van, igen.
Én ezt az irányt erősíteném, tehát igazából ez a repülésnek egyfajta marketingje, ami abszolút az időt rakta középpontba. Tehát, hogy ő, mintha egy új életet meglévő mellé rakna, ő időt ad nekem azzal, hogy én repüljek. Uh-huh. Gyakorlatilag az utasokat így lepottyantja a célállomáson, és az utasok nem élik át magát az utazást. Tehát, hogy újra kéne tanulnunk, mi azt gondoljuk utazni. Magát azt, tehát, hogy ez az élmény része kellene, hogy legyen, hogy mi kimegyünk a pályaudvarra, fölülünk a vonatra, és igen, örülünk, mikor látjuk, hogy Biatorbágynál hogy néz ki a táj, és hogy ott olvasunk egy könyvet, akár telefonálunk ma már közben. Tehát, hogy újra kéne tanulnunk magát az utazást élvezni, magát az utazást is értékelni. Azt gondoljuk, hogy az éjszakai vonatokat mindenképpen segíteni kéne, erre nagyon jelentős európai kezdeményezések vannak, részben civil oldalról, részben most már a bizottság részéről is. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak ebben egyébként helyzetéből fakadóan is egy olyan kitűnő adottsága van, amit vétek lenne nem kihasználni, tehát hogy ez egy olyan lehetőség, amit mindenképpen az elkövetkezendő években meg kellene lovagolni.
Amit az anyagukban még itt a Magyar Természetvédők Szövetség kiszaszerolt, megtalált, felhívja a figyelmet, hogy a budapesti repülőtér 2 éve nem rendelkezik érvényes környezetvédelmi engedéllyel. Hát azért ez egy újabb apró kis, ezt bárki nem engedhetné meg magának, úgy gondolja az ember.
Egyfelől némileg ki kell, hogy ábrándítsam a hallgatókat, tehát azért nagyon jelentős cégek működnek ma Magyarországon környezetvédelmi engedély nélkül.
Nagyon nem ábrándított ki, de igen.
Igen.
Súlyosabb.
Ezzel együtt azt gondoljuk, hogy nem is ez a fő probléma, hanem hogy egyáltalán a környezetvédelmi aspektusa, egyáltalán a repülésnek, az nincs végig gondolva, de egyáltalán. Ez egy nagyon jó alkalom lehet arra, hogy ezeket átgondolják részben az érdekeltek, tehát a for-profit szervezetek is, részben a döntéshozók, részben a hatóságok, és nem mellesleg ugye mindazok, akik érintettek ebben a dologban, tehát akik azt a levegőt szívjuk, amiket itt a repülők maguk után hagynak. Ez az eljárás, ez most folyik, tehát most véleményezzük pont a Magyar Természetvédők Szövetsége is, azt a környezetvédelmi hatásvizsgálatot, ami hát ennek az eljárásnak a része, és én most itt nem szeretném lelőni a poénokat előre, de hát az anyag, ez meglehetősen hiányos. Mm. Tehát, hogy egészen döbbenetes a hozzáállása, egészen, tehát az alapvető területeket azt mellőzi egyáltalán megemlíteni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem ez lenne a célja egy környezetvédelmi hatásvizsgálatnak, hanem pontosan az, hogy megvizsgálja, hogy bizonyos befektetések, bizonyos fejlesztések a repülőtéren milyen forgalmi növekedéssel járnak, azok a forgalmi növekedések milyen légszennyezéssel járnak, milyen zajszennyezéssel járnak, hogy ez mennyibe kerül közpénzből, és hogy ez társadalmi oldalról mondjuk mit jelent például a beteg, az egészségügyet illetően, tehát hogy mennyivel több beteg várható, hogyha bizonyos számmal több repülő repked fölöttünk. És ilyen megközelítés ebben az anyagban egyáltalán nincs.
Ha azt kérdezném így befejezésül lassan, hogy mit tudnak kezdeni most, vagy mire jutottak a végén, vagy próbálom kihallani abból, amiket mond, hogy itt, vagy azt keresni, hogy ez a totális tagadása a repülésnek, vagy pedig egy mérséklés, átgondolás, a sok szereplővel való párbeszéd alapján történő átgondolás. Szóval mi lehet az, ami eredmény, és mi lehet az, ami sanszos, tehát aminek esélye van, hogy egy ilyen kezdeményezéssel nyilván a közbeszédhez, és aztán a közintézményekhez is fordulnak.
Igen, tehát a repülés teljes tagadását az nem mi vagyunk. Azt gondoljuk, hogy a repülésnek van szerepe, van rá szükség, igen, szeretnénk, hogy legyenek repülők, igen, szeretnénk repülőtereket. A kérdés az, hogy
milyen
hogyan,
áron?
Milyeneket. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a különböző közlekedési módok között újra kellene gondolni, hogy melyik közlekedési mód milyen viszonyok közt kedvező. És azt gondoljuk, hogy ezt alapvetően újra kellene gondolni. Erre nagyon jó alkalmat adhat egyébként a Ferihegyi Nemzetközi Repülőtér környezetvédelmi engedélyének az ügye. Amit mindenképpen szeretnénk, az aludni. Tehát azt nulla követelésnek gondoljuk, hogy éjfél és reggel 6 óra között ne repkedjenek fölöttünk. Jelenleg egyáltalán nem ez a helyzet.
Hát nagy... nem ütközet, de egy nagy folyamat előtt állunk, azt érzékelem, és hát nagyon szorítunk, mert nagyon rokonszenvesek azok az elvek és érvek, amiket elmondott, és hát reméljük, hogy eredményes. Ez nyilván valamilyen módon a nyilvánosságból, de akár közvetlen anyagokból is szívesen tájékozódnánk, illetve a civil rádióban foglalkoznánk a további sorsával ennek a helyzetnek. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Marton Miklós volt a vendégünk, a Magyar Természetvédők Szövetségének programfelelőse. A jövő generációi fizetik meg a repülés árát, ez volt a beszélgetésünk indító gondolata. Köszönjük még egyszer, viszontlátásra!
Viszont hallásra nagyon köszönöm.
Én előtted nem is voltam. Aki voltam, nem én voltam. Nem is élve, hanem holtan, önmagamból kifordultam. Én előtted nem is voltam, aki voltam, nem én voltam. Nem is élve, hanem holtan, önmagamból kifordultam. Mint a boltív angyal szárnya, úgy hajoltunk mi egymásra. Terhünk tesszük csak egymásra, vállam terhet nyugovása. Vérem véred egy keringés, én a vászon, te a hímzés. Keringeti véred vérem, vérem helyett vértestvérem. Vérem véred egy keringés, én a vászon, te a hímzés. Keringeti véred vérem, vérem helyett vértestvérem. Mint a bolt ív angyal szárnya, úgy hajoltunk mi egy. egymásra, terhünk tesszük csak egymásra, vállam terhed nyugovása. Ha moccanok, megsebezlek, úgy szorítasz, lélegezzek, egyet moccansz, megsebezhet, ha lehelsz, belélegezlek. Ha moccanok, megsebezlek, úgy szorítasz, lélegezzek, egyet moccansz, megsebezhet, ha lehelsz, belélegezlek. Mint a boltív angyal szárnya, úgy hajoltunk mi egymásra, repülésre, maradásra, talpig örök létbe ásva. Na 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 na. Én előtted nem is voltam, aki voltam, nem én voltam, nem is élve, hanem holtan, önmagamból kifordultam.
114, 115, 116,
117 perc.
Egy kis falusi iskolába jártam, első-második osztályba, nem mondom meg mikor, jó régen, és ott már nagyon jellemző volt, hogy a rossz gyerekek, a nehéz gyerekek, ha véletlenül valaki bukott, a bukott gyerekek, azok a hátsó sorba, a hátsó padba ültek, hogy a tanárnő elő nyugodtan tudjon a érdeklődő fiatalokkal foglalkozni. Ha beülsz a hátsó padba és csendesen maradsz, akkor átmehetsz kettessel. Ezt a mondatot idézik egy beszélgetésből a Bagázs Egyesület munkatársai, annak kapcsán, hogy most egy érdekes program zajlik. Erről faggatom, kérdezem Gebri Annát a Bagástól. Jó napot kívánok, Péterfi Ferenc vagyok.
Jó napot kívánok, igen, nagyon jól mondta ön is a saját tapasztalatát, gyakorlatilag erről szól a kampányunk, amit amúgy egy kolléganőnknek a története ihletett gyakorlatilag, akire pontosan ezt mondta egy tanára, hogyha beül a hátsó padba, és csöndben marad, akkor átmehet kettessel, annak ellenére, hogy egy abszolút jó képességű diák volt. És amikor hallottuk ezt a történetet, hát mi azért egy páran már néhányszor hallottuk, akkor gondoltunk arra, hogy e köré egy kampányt lehetne szőni, és így is tettünk. Több része is van ennek a kampánynak, ugye próbáltunk a sajtó felé is fordulni, illetve emellett influencereket is felkértünk, hogy ők is mondják el a saját történeteiket. Valamint azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy indítottunk egy podcastet. Ez a Nálunk a telepen című podcast, ami abszolút unikális most Magyarországon, mert olyan emberek szólalnak meg benne, akik valóban cigánytelepen élnek, vagy cigánytelepről származnak, és így mondják fel az oktatással kapcsolatos történeteiket. Nagyon, nagyon megrázó, de egyben inspiráló történetek ezek.
Hadd mondjam el, hogy a Bagázs, az Bagon és a közeli talán Dány, ha jól emlékszem, Dány,
ja, így van,
Dány községben működik, és elsősorban a településnek, Bagnak és Dánynak is talán a településnek azt a részét, vagy azon a részén fejt ki intenzív tevékenységet, segítő, fejlesztő tevékenységet, ahol szinte kizárólag, vagy legalábbis nagyon nagy arányban romák laknak. De azért ez a dolog nem csak a cigánysághoz, a romássághoz kötődik, hanem általában a problémás, a nehezebben kezelhetők is valami hasonló sorsban részesülnek. És a hátsó pad az tulajdonképpen egy életre is egy kicsit, hogy mondjam, figyelmezteti, vagy hangolja az embert, hogy te majd mindig hátul fogsz ülni. Nem akarom túlmagyarázni ezt a dolgot, de van ennek a képnek egy ilyen fájdalmas értelmezése is. Most kezdtek neki ennek a programnak, vagy a hátsó pad programnak, vagy hosszabb ideje dolgoznak már ebben?
Nem régiben kezdtünk el, és még annyiban hadd reflektáljak arra, amit mondott, hogy szerintem is abszolút jelképes ez a hátsó pad, és mindemellett, amit elmondtam, van még egy ilyen közté.